Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor, magam Csundelik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt vagyok Laska Pál, Bravo Szöndíjas forgatókönyvíróval.
Sziasztok!
Balázs Istvánnal.
Szép estét!
David Fincher biográfusával.
És Kalifornia legnagyobb.
És erőjével. A Régen Múzeum, Régen Könyvtár ösztöndíjasával. És Bezsik Tamással, Ferencváros szerpikójával.
Tiszteletem, sziasztok!
Mondhatnám azt, hogy kalapban, bőrkabátban, kesztyűben és szűke parókában ülünk itt, mert ma este sorozatgyilkos filmeket fogunk listázni. Végig tekintünk valamennyire az ilyen krimi műfajoknak, a királynak tekintetjük a sorozatgyilkos filmeket, mint ahogy egyébként a sorozatgyilkosok is ugye valami nagy-nagy ambícióval vágnak nekik a mennyiségnek. Nekem van egy nagyon kezdetleges tipológiám, miszerint a sorozatgyilkosoknál vannak a bokros Lajosok, akik csak a mennyiségre törekednek. Ilyen mondjuk például a Csikatiló, akiről majd fogunk beszélni, és vannak azért Michelangelók, akik ugye üzenni akarnak, akiknél minden egyes gyilkosság egy-egy freskó, egy-egy hatalmas festmény, és persze vannak olyan rendezők, akik hatalmas artisztikus igénnyel festik is meg ezeket a gyilkosságokat, tehát egészen hát különböző.
Igen, a halász foghat sok halat, meg foghat nagy halat. Tehát ez a nagy halakról.
Ez a régen könyvtárból van, amúgy csak mondom.
A régen könyvtárból járt a pontyvilág. Magazán Magyarországon.
De reméljük wobblerezése azért sikerül.
Na most a legkorábbi filmmel kezdjük.
Ebből csak ő horgászik.
A legkorábbi filmmel kezdjük. A modern horror, vagy ilyen thriller műfaj lényegében, ugye Németországban jön létre nem véletlenül az első világháborús vereséget követően. Siegfried Krakauernek van egy kiváló munkája, Kaligaritól Hitlerig, ami azt mutatja be, hogy mintegy a tördöfés elmélet mellékeseként, hogy hogyan erősödik fel ez a krimi, ez a borzongató műfaj, a horror műfaj, hogy valakik vannak a világban, akik fenyegetnek minket, ugye titkos erők, a tördöfés elméletben éppenséggel mondjuk a szabadkőművesek, szociáldemokraták, zsidók, és hát a filmes műfajban meg a mindenféle fenyegető figurák. Na most már az 1919-es Dr. Caligari című filmben is már egy sorozatgyilkossággal, emberrablással találkozunk, csak ott ugye a hipnotizőr, a Dr. Caligari veszi rá az alvójáró Cezárét, hogy raboljon ugye lányokat és gyilkoljon abban a városban a kiváló expresszionista díszletek között, amik előtt aztán hódol a Red Hot Chili Peppers az Other Side klipjében. De 1931-ben talán a legnagyobb rangra emelkedő expresszionista rendező Fritz Lang megcsinálta azt a filmet, az M egy város keresi a gyilkost, amely tehát a műfajnak az alapját lefektette, de hogy annyira meghatározta a műfaj kereteket, hogy Palitól veszem ezt a gondolatot, mert egyszer egy filmklubban beszélgettünk erről a Politika Történeti Intézetben, hogy a mai napig, amikor filmben ábrázolni akarják azt, hogy sorozatgyilkost üldöznek, akkor ugye a térképen jelölgetik a hullákat, és a térkép fölé hajol ugye a nyomozó és nézelődik. Tehát ugye a vizuális kliséket ez a film teremtette.
Igen, és nem csak a vizuális klisék, hanem hogy ezeknek milyen kihatása volt a popkultúrára, tehát egészen a mai napig, tehát egészen onnantól fogva, hogy a kislányokat léggömbbel elcsalogató hős, ugye a Stephen King az jár, gondolok itten, vagy egészen a legújabb Joker filmig, amikor a legelső kép, amikor találkozunk a Peter Lorre figurájával, amikor a tükörben a két ujjával mosolyt erőltet a szájára. Tehát olyan évtizedeken keresztül, a mai napig tartó hatása van ennek a filmnek, hogy ez...
Nem lehet túlbecsülni egyszerűen, tehát ugye ugye még a...
Nem beszélve ugye, bocsánat, a hetedik című filmre, amire majd még fogunk beszélni, a Névtelen nagyvárosnak az ábrázolása.
Vagy a schizofrén bűnnek követőnek az ábrázolása.
Igen,
hát ugye ez akkora siker volt, hogy ugye később a Samuel Goldwyn összehívta ugye az MGM-nél a forgatókönyvírókat, és bemutatta, hogy levetítette a filmet, és azt mondta, hogy na így kell filmet írni, olcsó film, könnyen kihozható, tehát díszletek között játszódik, alig kell kimenni külsőbe, úgyhogy ez így nagyon, tehát ilyet szeretne kérni. És akkor az egyik író feltette a kezét, hogy tényleg azt gondolja, hogy egy olyan filmstúdió, ami családi filmeket gyárt, azt kellene csinálni, hogy egy gyermekek egy gyilkoló sorozatgyilkos legyen a főhős, amivel azonosul a néző. Aznapra már nem volt több kérdés.
Ugye ez az azonosulás, ez még az Örök zsidó című náci propaganda filmben is előkerül ez a hivatkozásként ez a film. Ugye van az a főzet, hogy a zsidó mindent relativizál. És akkor egyszerre mutatják Albert Einsteinnek az arcképét, hogy az ő és az ő relativitás elmélete, ez a zsidó humbug. Másfelől pedig a Péter Lorét, aki egy magyar, de zsidó származású színész.
Aki Németországban lett sikeres színész. Igen.
És ugye ott, amikor eljátsza, hogy ő nem szándéka szerint akar ölni, hanem fogja a saját maga démonainak, és lényegében ő is egy áldozat. Tehát áldozatként jelentenek meg egy sorozatgyilkost ebben a filmben, és ugye ezzel is ugye Fritz Lang relativizálja ezt a bűnelkövetést, mondjuk szerintem egyébként nem.
Bár egyébként itt azért fontos, hogy már látom, hogy itt teljesen ilyen eltés hangulatát övezzük az egésznek, szóval tényleg így be vannak hozva itt ilyen elméleti dolgok, úgyhogy akkor én is itt fukózok, hogyha kell, de hogy azért érdekes ez szerintem, mert hogy itt még igazából nem tudunk feltétlenül szerintem menni a Peter Lorre-val, viszont már érezzük azt, hogy ez egy olyan betegség, ami valóban ez a kriminológiában, vagy úgy egyáltalán a szociológiában ez a pozitivista iskola, szóval, hogy tényleg ő maga is egy áldozat.
De hát sokáig nem is találkozunk a Peter Lorre figurájával, tehát valamikor a film közepetája után egy-két bevágástól eltekintve nem nagyon jelenik meg.
Így van, de úgy
tudom.
Igen, de ugye az egy másik rész, arra lenne egy nagy ötletem, ami szerintem utána nagyon hiányzóan és fájóan hiányzik az ilyen típusú filmekből, de hogy itt igazából csak az az érdekes, hogy megmarad egy ilyen hideg tudatnak az, hogy valójában ő egy áldozata ennek az egész modern világnak, és ebben ő egyébként egy medikalizálásra szoruló ember, és nem pedig egy egyértelmű büntetésre szoruló ember, hanem ő vele valamit kezdenie kéne a társadalomnak, tehát hogy ő egy ilyen holtteher, ami szerintem azért érdekes, mert hogy ez az első jele, és amit mondtál, az, hogy a Joker kapcsán, mert ugye
ez mindenki, pontosan
ugye,
erre,
igen,
pontosan
a nevető ember is, igen, mert a nevető ember ugye a 28-as, amikben a Conrad Veidt játsza először ugye a nevető embert az Hugo regényből, ugye az, ami elvileg a Batman képregény rajzolóknak ugye alapjául szolgált, a Kane-nek meg a másik két kollégájának, aki most hirtelen nem itt eszembe a neve, de hogy...
Stanley.
De hogy annyi a lényeg, hogy itt már megjelenik ez, és hogy tényleg idáig húzódik, viszont, és akkor ebbe visszakapcsolódok hozzá, hogy az első felében pedig az igazán komoly kérdés szerintem, hogy az hiányzik az utána ilyen típusú filmekből, hogy maga az alvilág is úgy dönt, hogy igazából egyszerűbb, ha segítünk, és megpróbáljuk felkutatni. És ennek egyébként a valóságban vannak, például a magyar szervezet vagy bűnözés alvilágnak a világában is, például a Ján Stratilek, tehát az 1977-es Ferenc körúti postarablásnak az elkövetőit, pont ezért például maga az alvilág is segíti, a pont azért, hogy enyhüljön a nyomás rajtuk, de ez hiányzik a későbbi filmekből szerintem, ilyen típusú filmekből.
Ez kiegészítésként, amit most a Tomi mondott, most olvasok egy dokumentumregényt Tim Newarttól, a Mafia és a háború címmel, ami arról szól, hogy a mafia, az olasz mafia hogyan segítette Olaszországban a partra szálláskor az amerikai katonákat. Tehát a társadalom legfelső és legalsó szintjén lévő két rendszer, amely meglepő hasonlóságokat, mindkettő erős vertikális rendszer, hogyan tudja egymást kiegészíteni abban az esetben, ha megjelenik egy harmadik, akár egy sorozatgyilkos, akár a náci Németország képében, hogyan tudják egymást akár ki is váltani bizonyos szituációban, egymást segíteni, hiszen két hasonló természetű struktúráról van szó.
Igen, mert ugye a gazdasági racionalitás nehezíti el, vagy lehetetlen.
Csak ebben ugye benne van egy olyan veszély, ez már inkább egy baloldali gondolat, hogyha csődöt mond az állam, egy állami funkcionalitás, és oda belép egy magánszervezet, de erről megint egy külön vadást lehetne folytatni, akkor az milyen potenciális veszély forrás ez?
Ugye ennek a lenyomata, tehát a weimarizálódásnak lenyomat ez a film, hiszen az állam maga csődöt mond, és az állami bűnözőző szervek csődöt mondanak. Ugye van állami monopólium, az államnak a kritérium az erőszak monopólium, és itt ugye a maffia az, vagy a bűnszervezet az, ilyen mackósok, meg bankrablók.
Így van, hát az ezek. A világnak.
Hát ez
van,
a Hozentrogeres szivarozó.
Nyilván nem a gyilkosok, valóban, tehát ugye azok, akik életvitelszerűen csinálják
meg ezt. Meg a döntéshozók, ugye a döntéshozó.
Valóban, és az alvilágnak igen, a krémje, ha
akik, ugye belépnek, és az állam helyett átvállalják azt a feladatot, hogy akkor elkapják ezt a gyerekgyilkost. És itt megint az egy klasszikus toposz, tehát ez a nőt és gyereket csoha típusú ugye régi elf.
Ez a börtön erkölcs.
Ez a fajta börtön erkölcs.
Ami akkor még így lehetett, aztán később ez azért jóval, tehát inkább lazul. Tehát már egy idő után már mindenki áldozatul esik.
Igen, meg már, ugye nyilván később azért a BV-ben is, vagy a büntetés végrehajtásban is ilyen speciális elhelyezésbe részesítik ugye ezeket az embereket azért, hogy ne használják ugye bogzsáknak, de hát ez majd más alkotásban.
Menjünk a 9. helyzetünkhöz. Na most én elképesztően lobbiztam, hogy a Magyar Pszichót Fazekas Lajos Defekt című filmjét vegyük be, Márkus László fantasztikus
bizony
sorozatgyilkos alakításával, Kern András, mint a bűnügyet megoldani képtelen nyomozó, fantasztikus, benne szintén. Mindenki magát adja, hogy a cigarettáznak ott a ladában, és ennyi a nyomozás, és akkor egyszer csak
igen, filmként borzasztó, tehát, hogy...
De kordokumentumként szintén.
Kordokumentumként zseniális, de...
Miért lenne borzasztó? Mármint, hogy van az a nagyon komoly ilyen szubsztrátuma, hogy ott vagyunk benne a kocsiban, érted, és csak ott vagyunk a Mádi Szabó Gábor, ki is a sofőr, akivel egyébként megy végig a Kern András, ugye ő a Szabó Gyula. Ez fantasztikus, az még egyszer azért menjünk itt, tehát hogy akkor itt még egy Y-t még tegyünk.
Csak ki ne szálljanak az autóból, mert ideg van.
Igen, napra meg kifizettük a kamerát.
Így van, ki ne szálljunk, pontosan nem látunk itt semmit egyébként, ők se látnak ki semmit, mert egyébként tök sötét van, de imádni való, hogy ott vannak belül, és ilyen egzisztencialista drámába fajul az, hogy...
Szóval nem történik semmi, igen.
De mégis egyébként van valami zsenialitása szerintem annak, hogy a Kern András próbál valami azzal, hogy ha megyünk tovább, akkor valami lesz, és ez szerintem, bár akkor is, csak Pali már kezd átmenni Saridor reklámba,
hogy mégis... De mégis jó, hogy hívhattuk a defektet.
Mert a defekt helyen.
Egyébként halkan jegyezném meg, hogy egy olyan konferenciára jövök, ahol egy kollégina jelezte nekem, hogy ezt a műsort ő mindig szombaton vagy vasárnap másnaposan hallgatja, mert akkor nagyon-nagyon üdítő.
Ezt úgy kell. A Diandrés megérte, hogy másnaposan kell
versetni. Szerintem megtettem a legjobb pontját a helyszínen, ahol a bók elhangozott.
Viszont amit bevettünk, mint a legjobb magyar sorozatgyilkos film, az Antal Nimród 2003-as Kontroll című alkotása, ami hát ugye meglehetősen véleményes. Én a magam részéről nagyon szeretem. Nyilván egy koppintás a Lükbeszó metrójának, én erre azt mondom, hogy inkább ízlésesen koppintson egy magyar rendező, mint hogy a saját kutfilmből csináljon rossz
filmet. Valami borzasztó film.
Csak hát itt ugye nem sikerült koppintani, utalásokat sikerült elhelyezni. Én azt gondolom, hogy ez nem is igazán, ez egy virtuális sorozatgyilkos film. Itt a főhős, ugye a Csányi Sándor, akit játszik.
Játszott a Bulcsú.
Igen, ő sokkal inkább a saját magával való küzdelemnek a figurája, tehát itt nincs egy valós sorozatgyilkos, tehát a saját magának a sötét oldalát kergeti szerintem egész film alatt, és vele ezzel találkozik. Aztán igazából a film végére ez olyan nagyon nem ad semmiféle megoldást, azon túl, hogy Bulcsú elindul fölfelé a lépcsőn a fény felé.
Hát ez egy allegória, nem?
Igen, tehát, igen, csak azért mondom, hogy...
Enyedi Ildikó az én 20. századom című filmje végződik
de
így.
De hát a sorozatgyilkos figurája is egy ilyen...
Amit ugye ilyen elvileg szimbólum. A Szabó Győző játszik.
Igen, a Szabó Győző játszik, tehát itt egy nem létező sorozatgyilkos, hát énünk sötét felével való birkózásról szól. Inkább a maga olyan módján, amilyen.
Bár egyébként csak hozzátegyem, hogy megint az alvilág, tehát hogy ott viszont egyébként én messze menőkig becsülöm és támogatom, amit a Szent Iványi Zsolt nevű fickó csinál, aki akkor színészként még tevékenykedett, és utána ő volt a strici, aki ugye a kutyával jött mindig. Ugye ő később egyébként, mint taxisofőr egy Vodafone reklámban még nagyot dobott.
És szintén Antal Nimród rendezte azt a reklámot.
Akkor ezért, és utána képzeljétek el, hogy a fickó azóta egyébként a Lajos utcában egy antikvitást vezet, egy fickó, valaki eleve antik cuccokra épült, és én azt szeretném mondani nektek, hogy én megnéztem a kivágott jeleneteket, és ezt a Pali találta ki, hogy a kutyára nem utas. Tehát akkor, amikor véletlenül az Antal...
Ez egy full impro.
Az tehát, full impro az egész.
A kontrollnak a legjobb részei az improzott részek, impro. Ami gyakorlatilag igen, egy ilyen...
Ez kemény.
Teljes montásban van összevágva, és azt teljesen ráhagyták a színészekre, hogy mit csináljanak, mit mondjanak.
Amit viszont feltétlenül, igen, tehát többek között ezt is a filmnek a kevés pozitívumhoz kell sorolni, hogy abban nagyon jó a film, hogy bemutatja egy nagyon sajátságos szubkultúrát, ezt a szó szerint föld alatti underground szubkultúrát, amit mi budapestiek mindannyian jól ismerünk, hogy ezek a mindenkit zaklató ellenőrök ezek
tehát ezek bármire képesek.
És ezek egy olyan jó fogalmazásmódot talált, olyan vicces fogalmazásmódot talált erre a Nimrod, ami azért valamelyest működik, de alapvetően szerintem egy közepes filmről van szó. Itt egyedül a Pados Gyula az, aki átlagon felüli munkát végzett.
Szerintem a Neo is még a
fényképezőgépen. Ja, persze, benne az operatőri munka. Igen.
Illetve egyébként a nagyváradtéri aluljárónak egyébként egy olyan aspektusát mutatja meg, tehát akkor, amikor Muki, ugye, aki korának szülöttje, tehát a Pindrok Csaba karaktere, ahogy ugye eszi ott a trutymóban lévő,
ketchupos
krumplit, és közben a Mucsi Zoltán ugye a klasszikus karakterét
hozza. Nekem ezek nagyon erőltetett poénok voltak szerintem.
Hát igen, jó, hát Kaliforniából lehet, hogy az, de mi örülünk, hogyha egyáltalán eljött ide. De egyébként nyilván most, bocsánat a szivatásért, mert a valódi problémám is azért hoztam föl a Szentivány Zsoltot, mert hogy az a legzseniálisabb az egészben, hogy a kivágott jelenetekből terül ki, hogy én azt gondoltam, hogy ha ő a nagy amerikai rendező, akkor legalább tudod forgatókönyvet írni, de valójában nem ír dialógokat ezek szerint, mert a legjobbak tényleg improvizációk, ahogy ti is mondjátok. Tehát az, hogy az egész, tehát ez, hogy te találsz ki engem, meg köszönjél napszaknak megfelelően, ilyet mondd, menjél tovább.
Tehát ezt a Fábri Sándor tudja a legfelsőbb szinten.
Tudta,
igen.
Szóval egy kiderül, hogy azt hittük elég szintén, hogy egy hollywoodi rendező az Nathan Nimrod, közben kiderül Godardnak a tanítványa. Nem is rajta volt a
kontroll.
Menjünk a 8. helyzetünkhöz. Na most ugye az M, az ugye letette az alapokat. A Control, tehát ugye a legjobb, és egy olyan film született, ami egyszerre lett közönségsiker, és ugyanakkor a filmvilág szerzőinek is tetszik, ami nagyon kevés alkotásról mondható.
Egyébként ez azért nagyon fontos, mert a Moszkva teret bármikor is próbáltam, amikor a famus diákokkal próbáltam egy ilyen cseh, ilyen nem is tudom, vendégeseményen részt venni, és így előadni magam, hogy láttam a Moszkva teret, és nem tudom, mit gondolsz így a transition helyzetről. A Controlt viszont mindenki adta. Tehát a környékbeli országokban
lengyeleknél kultusza van a Kontrollnak.
Hát Robert Rodriguez a Kontroll kapcsán emelte ki
Antonin Brodot.
És aztán ugye az Elhagyott szoba a Vakenszivel, te megrendezett egy jó iparos munkát, egy jó sorozatot.
A Nimrod egy nagyon megbízható, egy iparos rendező. Azt sajnálom benne, hogy neki voltak saját projektjei, hajléktalan sztorik, amiket én ismertem, hogy azokra neki nem került soha, hogy ő ezeket megrendezhesse itt Budapesten egyébként, még amikor itt Budapesten volt, aztán neki ezeket az iparos, inkább ezeket az iparos munkát vállalta Hollywoodban.
A 8. helyzetünk valószínűleg a filmtörténelem egyik legkárosabb filmje, a Sikoly 1996-ból, mert ránk szabadított a 10 éven át ezeket a nagyon közepes tini horrorokat. Viszont
de hát felelőse azért a film, nem?
A posztmodernizmusnak, tehát az önreflexív, formalista, parodisztikus, kulturális nyelvnek egy olyan tökéletes és népszerű összefoglalása ez az alkotás, a Wes Cravennek a filmje, aki egy horror guru volt, és
ez a 80-as években ő kezdte el ugye ezt a Rémálom az elmúlt szában című sorozatot, de már akkor egy befutott rendező, tehát a Domba, a Dombaház tetején, vagy mi volt az a film?
Háza
domb tetején?
Igen.
Domb tetején, vagy...
És tehát illetve aki dombra ment föl, és hegyről jött.
Nem. Igen.
Viszont ugye arra is elhangzik, hogy a Freddy Krueger filmekről, az első jó volt, de a többi a szar.
Egy pillanatra visszautalnék még az M-re, az első filmünkre. Emlékezünk a nyitóképekre, amikor ugró kötreznek a kislányok, és beleszövik azt a amerikai folklórban jól ismert boogeyman, tehát azt a zsákos ember figurát, uh-huh. ami a Rémálom az elmúlt szában című filmben is változatlan formában megvan, tehát hogy a mumust a kislányok a mondókájukba, az ugróköteles mondókájukba bele szövik, ez is az M, a Városkeresett Gyilkosból származik eredetileg. Csak ennyit a
kulturális hatásokról. Ez az önreflektív dolog, ez nekem olyan most, mint amikor a Tehet Péter az azonnal én József Városiaktól próbáltam megkérdezni, hogy mit gondolnak így egyébként a redistribúció helyett egyébként így az innovációról, nem? Illetve nyilván arról, hogy egyébként újjáépült, tehát gentrifikálódik. Tehát, hogy ezzel arra gondolsz, hogy nem lehet komolyan venni, nem?
Nem lehet komolyan venni.
Olyan szempontból...
Mi se tudjuk komolyan venni, de szerintem ők azt hitték, hogy komolyan lehet, nem?
Kevin Williamsonnak ugye ez a könyve már régóta hevert ott a különböző stúdiópadlókon, és ugye a Wes Craven éppen hát egy ilyen alkotói válságban volt, amikor így úgy gondolta, hogy hát ezt olcsó pénzből végül is meg lehet csinálni, és tényleg ugye ez a, az akkoriban ugye a Beverly Hills 90210 miatt is nagyon népszerű amerikai tini sorozatok világával hozta össze a horrort egy ilyen speciális részben, de ezt tényleg. Ugye még ő sem gondolt annyira komolyan, hát ugye amikor ugye Harry Winkler az iskola igazgató, és ugye történik egy ilyen jumpscare, tehát amikor egy ilyen hirtelen hangra így felnéz, és akkor ugye látszik egy puha kalapos, piros-zöld trikós takarító, akire iránéz, hogy nem te, Freddy. Tehát, hogy maga a veszkrével is kanibalizálja a saját műveit.
Igen, csak ez olyan, ahogy Csucsu felvezetőjében is szerepelt, ez olyan vírusszerűen indult el aztán ez az önreflexió mánia a Hollywoodon, ami tényleg egy borzalmas méreteket öltött. Aztán egyébként a mai napig is, tehát ez a utalgatás, kacsingatás, önparodizálás.
Ez egy újdonságnak számított.
Ez egy borzasztó újdonság, és egy borzasztó vicces dolog volt.
Amikor lefekteti a horror szabályait,
akkor alapvetően. Akkor innen nézve viszont a sikoly paródiáknak komolynak kéne lennie.
De az egy, nem, az egy, hát alapvetően az egy komoly film. Alapvetően ez nem egy Airplane szintű paródia, ami, ahol csak egy vicces vonal van, ami itt van egy koherens történet. Igen, komolyan van szépen feszültség.
Csak posztmodern az egész.
Igen, nagyon komolyan van, hagyományos módon van, profi módon a suspense felépítve, csak erre rá van ültetve egy önörinökös réteg.
Illetve, hogy
ez egy komolyan vendő film, hát tehát sztori is megáll a lábán.
És a gyilkost ugye folyamatosan gyepálják. Isten tudja, hogy hányszor verik meg. Miközben ő gyilkol egyébként.
Hát a legszerencsétlen sorozatgyilkos az
igen,
összes.
Igen, elesik mindenben. Amit ugye a későbbi paródiát
ez az egész csukja, ez alkalmatlan. Tehát a Rózsa nevében és végül kimaradt, mert ugye a Jorge atya az egy passzív sorozatgyilkosod. Hát
meg ugye olyan, mint a Django elszabadulva, tudod, amikor a Don Johnsonék próbálják így ezt elemezni ezt a helyzetet, hogy akkor hogyan is legyen ugye ez a Ku Klux Klan. Tehát ugye nem látok ki anya. De hogy én nem tudtam egyáltalán komolyan venni, de lehet, hogy eleve én későn is láttam, meg én alapvetően a thrillereknek a suspense-ét sokkal hitelesebbnek tartottam. Én effektíven nevetségesnek tartottam.
Ez kifejezetten azért ajánlottam a listában.
A szó legjobb értelmében nevetséges. Tehát betölti azt a funkciót, amit kijelölt saját
magának.
Abszolút. Szórakoztató, nem ez komolyan magát.
Működik, illetve a végső csavar az tökéletesen működik.
Tehát nagyon jó megtalált ez a közé.
Úgyhogy két sorozatgyilkos van.
Gondoltam, hogy megúszom spoiler nélkül, de köszönöm. De
hát hiszen ugye alig látták még.
Van olyan, aki nem lett a sikor. Igen. Lehet, hogy van, hiszen ugye
maga... Egy generációs filmről van szó, tehát az én kamaszkoromnak a filméről van szó, tehát igazából azért már fölnőtt egy olyan generáció, akinek szerintem a sok sikoly, meg a Wes Craven név a világon semmit nem mond.
Akkor az utolsó ilyen belterjes poén a filmből, ugye, amikor megkérdezik, hogy ugye...
És milyen örömmel mondja.
Melyik a kedvenc horrorfilmed? Megkezdik a főstőn, és azt mondja, hogy én nem nézek ilyen szarokat. Igen. Tehát, hogy maga a főstőn se nézte volna meg a sikolyt.
Igen.
A gyalapvetés.
Aj, de olyan szép dekadens poén ez.
Na, menjük a...
És tényleg úgy adjuk el, mint a Oscar Wilde-ról beszélni. Borzalom! Ne tudjátok meg, hogy én házi bulikon, meg ilyenek, én hogy untam? Tehát én úgy vártam egy Rambo 2-re, srácok, hogy ne tudjátok meg!
Figyelj, ezt a filmet James Cameron sem rendezhette volna meg jobban. Tehát ez az ember, ez a...
Abszolút, oké.
Okay. Ezt kell mindent beletett. Hetedik helyezettünk.
Sikoly vízben az lett.
Pszichó, 1960-ból szintén, tehát az amerikai defekt.
Hát, nagyon merész ezt így kijelenteni. Ugye hát az 50-es években volt ugye Ed Gein, mint ugye az első modern sorozatgyilkos, akinek a farmján hát 50-60 holtestnek különböző darabjait találták meg, és ugye az ő hírneve gyakorlatilag bejárta egész Amerikát, és hát ugye rengeteg olyan film készült, ami ezt a fajta történetet közelíti meg, hol ilyen, hol olyan aspektusból. Ugye az egyik első feldolgozás az pont a Pszichó, de később még a Texasi láncfűrészes mészárlás is erre a történetre. Igen, ez van mögötte. És hát ugye a Pszichóban, tehát hogy a filmtörténet egyik leghatásosabb filmje, hogyha egyetlen képet kell mutatni bárhol az, hogy mi a filmművészet, akkor, akkor egyértelműen a zuhanyzós jelenetből.
Persze.
Tehát az nem tudom, hogy ez a... tökéletesen önállóan belövi az, hogy mi ez a film.
Igen, tehát nem tudom, hogy hány vágás van abban a leszúrós jelenetben, de ez a szilánkosra vágott gyilkosság.
Ugye részben ugye a feleség, ugye az Alma Reville volt ugye a vágó, és gyakorlatilag tényleg ez a képkockánként van váltás. Igen, tehát, igen. Hogy még a emberi aggyal alig felfogható.
Igen, ez a Chris Lebenson féle vágás a Tony Scottnál, amikor igen. annyi a vágás, hogy nem látod, hogy mi történik.
Csak érzed, hogy valami változott.
Igen, tehát itt ez a pszichóna jelenik, egy olyan korszakban, ahol azért nem nagyon volt ez a fajta fölpörgetett vágás technika jellemző.
Abszolút formabontó volt,
hát ugye abban is formabontó volt, azt hiszem, de ugye nekem az egy kedvenc rendezőm Brian De Palma, akire ugye a Hitchcock hatott, valamint a Dario Argento, meg a Mario Bava leginkább. És a Hitch és a Pszichó kezdődik úgy, hogy az első 20-30 perc ugye elterik, hogy egy teljesen más történet kezdődik el, ami aztán véget ér ezzel a halálesettel, és akkor kezdődik el lényegében a film, és aztán a Brian De Palma vezeti ezt tökélyére.
Ezt Claude Chabrol mondta, hogy Hitchcocknál mindig kétszer kell bejárni ugyanazt az utat. Minden filmjében kétszer indul el a cselekmény, ami kiderül, hogy valójában miről is van szó. Általában két főszereplő, illetve főszereplő nő van a történetekben. Minden egyes történetet kétszer mesél el, egyszer elkezd valamit, és aztán abba hagyja, és utána rátér a valódi dologra, amiről beszélni szeretne.
A Simpson család is teljesen átvette ezt a dramaturgiát.
Többek, igen, az egy picit más, az már egy picit szilánkosabb dramaturgia, de hasonló módon indulnak, igen. És itt is maga a forgatókönyv, maga az operatőri munka, a vágás, mind ugye... annyira unikális, de a színészi játék minden egyéb.
És most itt megint egy picit rátérnék úgy, mint az M kapcsán, hogy milyen kulturális hatása volt a Pszichónak. Tehát ha mondjuk emlékeztek Peter Jackson a Gyűrűk Ura széria rendezőjére, akkor neki a második film a Brain Dead, a Hullajó című film, ami lényegében egy ilyen pszichoparafrázis, és ugyanazt a szorít. Tehát a,
egy korabeli sikoly, tehát egy ilyen színe paródia.
Ahol az anya egy ilyen szörny alkatú zsarnoki anya fogva tartja a fiát, lelki terrorban tartja a fiát, hogy az ne élhessen önálló életet. Ez a egyértelműen a Pszichónak a következménye. És csak, hogy még egyszer jokerezzünk, így, aki látta ezt a legújabb Joker című filmet, ez itt is megjelenik, hogy tulajdonképpen az édesanyjával élő az ő függősége, az ő lelki függőségeitől szenvedő gyereknek a története, és még számtalan ilyen sztorit tudnék mondani. Tehát azért furcsa ez, mert ez annyira egyedi történet, és mégis hányszor, hány helyen lennék meg ugyanabban a formában a későbbiekben.
Igen, és kölcsönösen hatnak egymásra, és ez egy nagyon, nagyon mérgező, nagyon, nagyon káros kapcsolat, amikor ugye az anyának szüksége van a
igen, és az érzelmi zsarolás.
És igen, ez a kölcsönös egy.
Ne hagyj engem egyedül fiam, és akkor különböző szavakkal magához láncolja.
Igen, bár egyébként az... Igen, mindegy. Csak hogy az fontos, hogy az Ed Gein mellett egyébként ezeknél tehát hogy eddigre már egyébként a két világháború között, meg eleve a század elején már nagyon sok olyan sorozatgyilkos ügye van egyébként Amerikának, ami egyébként ennek megalapozhatna, hogy korábban is szülessen egy ilyen film, de...
De hát az M ugye az valódi, tehát a...
Persze, így van, és egyébként pont nagyon durva egyébként, hogy a német, még tehát a weimári köztesség előtti egyébként német birodalomban is már voltak egyébként sorozatgyilkosok, és nem véletlen, hogy a szerológia, tehát a vér elemzés, az például a Amerika mellett ott volt egyébként nagyon jól kifejlődve, pont ezért, mert ugye...
Kaiser Wilhelm Institute, vagy valami hasonló találhatnak.
Figyelj, akik a vércsoportot felfedezték, tehát...
Igen, voltak egyébként, most hülyén hangzik, de voltak egyébként olyan klasszikus, hát nem jódlizó, de mégiscsak a német erdőkben járók elő egyébként nem feltétlenül ligetvédők, akiknek egyébként általában a baltáján volt vér, és ugye mindig, amikor éppen egyébként ott egy szétdarabolt kisgyermek volt, akit ott össze akartak puzlizni, akkor ő közölte, hogy ő csak egy mormotát vágott le, és ugye addig, amíg nem lehetett egyébként ugye nyúlszérummal elkülöníteni az állatvért az emberi vértől, addig ezek a kollégák ugye...
Illetve mikroszkóppal nem lehetett megvizsgálni, hogy van-e benne sejtmag, vagy
így van,
nincs.
Tehát így van, és így van, meg ugye ezek a klasszikus hemoglobin tesztek. A lényeg, csak annyit akarok mondani, hogy egyébként már a két világháború között Amerikában voltak olyan figurák is egyébként, mint mondjuk Örnázon, aki ugyanabban az időszakban tevékenykedett, mint amikor a közellenségek, tehát a Babyface Nelson és a Dillingerék, csak ő konkrétan gorilla emberként volt ismert, és konkrétan annyit csinált, hogy mint a Betörő az albérlőm című filmben, hasonlóan mindig valahol kivett egy szobát, és ilyen középkorú vagy időskorú nőket szanaszéjjel kaszabolt, és utána még egyébként nekrofília révén közösült is velük, és egyszerűen elképesztő volt az egész ügy, és valójában egyébként abban az időszakban a sajtó egyáltalán nem akarta, és meg is volt egy egyezés, meg is egyezés az igazságszolgáltatás szerveivel, hogy hát erről csak minimális információ.
De ugye még ugye Londonból jön ugye még a hasfelmetsző Jack része, van, tehát hogy tehát ő azért ilyen Delmedikó Imreként írt folyamatosan cikkeket saját magáról, és nyilván tehát, hogy ezek azért különböző tintákból és különböző kézzel íródtak, de tehát egy ilyen egységes történetként ugye az 1800-as évek vége felé ez így összeállt, hogy jön egy csávó, kinyír prostituáltakat, és utána ír róluk. Tehát, hogy ez egy ilyen... És ezt ugye folyamatosan generálta
mindig. Lefejeztem, hogy feleségül vett támogatát a rém.
Gyerekek, a Ponc Géza újján született!
Hatodik helyzetünk. Ugye Norman Bécet az édesanyja marította meg. Na most a Kameraless címmel magyarra fordított Pipping Tom című 1960-as Michael Powell filmnek a főisét az édesapja tette...
Hát gyakorlatilag a kísérletének alanyává, és ezzel jelentős pszichikai változást.
Ugye a történet szerint
benne.
Az édesapa egy olyan, aki egy neurobiológus, aki a félelmet tanulmányoz és a félelem hatását, és hát a háznál volt a kísérleti alany, úgyhogy álmában fölébresztette a saját kisfiát, és vette kamerával, hogy éppen megijesztette, milyen reakciói vannak. És ebből hát egy meglehetősen sérült felnőtté cseperedett. Ez az egyébként egy segédoperatőrként dolgozó fiatalember, aki a Ferenc Józsefet alakítja a Sisziben. Ez nagy, igen. Nagy katarzisom volt.
Karl-Heinz Böhm, hogy el is hangozzon.
Karl-Heinz Böhm a Sisi Ferenc Józsefe, hiszem ki 3 évvel később viszont a sorozatgyilkosként a Kameraless című brit filmben. Hát, minőségi előrelépés.
És mondhatjuk.
Próbált széles portfólióval dolgozni. Próbált kitörni ebből a
spatójából. Hát nem, igen,
hát
igen.
Így van, igen, ő se akart.
És ugye itt a Kameralesnél is ugye az a speciális ugye, nézőpont, hogy ugye a gyilkos szemszögéből látjuk az áldozatot.
Igen, tehát ez...
Az, hogy egészen közel jön hozzánk, és mi, mint nézők, ugye a gyilkos helyében vagyunk, és mi szúrjuk le ezzel a nagyon speciális állvánnyal, amin ugye egy kamera van rá applikálva, ugye a különböző nőket, és ugye ezzel már egyfajta ilyen archetípus is születik, ugye ez a félénk, visszahúzódó férfi, akivel egyébként nők kialakítanának szívesen kapcsolatot, tehát hogy ők felkarolnák, ugye némi Florence Nightingale effektussal megspékelve, de ő valami miatt ugye erre nem hajlandó, hanem ő csak a saját világában hajlandó mozogni.
És ő is ugye meg van verve ezzel, tehát hogy a félelmet lát, akkor gyilkolnia kell.
Igen.
Tehát, hogy ő is akar egyébként.
Hát ez a trigger.
És ugye bennem ez a romantikus szerzés, hogy beleszeret az áldozatába, és nem akarja megölni.
Uh-huh. Igen, meg ugye...
És küzd.
Meg igen. Ugye nyilván azért nagyon fontos, szerintem egyébként az egész önmagában ez a Peeping Tom feeling is, hogyha ha most így használjuk, hogy valójában igazából itt az elkövető, az nem is elsősorban az ölés az, ami motiválja, hanem igazából a szükséglet kielégítés helyett valójában egy olyan vágykiteljesítő mechanizmus történik vele, ami egyébként magában az obszesszió, az magában a figyelemben és a nagyon nagyon fókuszált kontrollban jelenik meg, és ez egyébként tényleg el tudna menni egészen addig, hogy Mel Gibson hogyan figyelte Julia Robertset az összeesküvés elméletben, tehát hogy lényegében igazából arról van szó, hogy mint a, ahogy egy tengeri malac...
A Hitchcocki ablak motívum.
Igen, hát tehát a, ahogy a kukolás, egy tengeri malac kísérlet.
A kukolás igény az mindig egy ilyen sérült mentális állapotot feltételez.
Igen, csak hogy itt hiszen maga a mozi is egy ilyen voájőr
élmény. Igen, csak hogy itt, tehát hogy mondjuk például...
Csak hogy kiterjesztünk az egész közösségi média erre is.
Csak hogy mondjuk én például...
Ezt az én személyiségnek ezt az oldalát építi.
Igen, csak hogy mondjuk én például, amikor gyerek voltam, és úgy gondoltam itt a kollégákkal együtt, hogy nem veletek nyilván, mert ugye ti már akkor sokkal érettebbek és felvilágosultabbak voltatok, de ugye ott a Mester utcán, ott kovályogva azt vettük észre, hogy a Szent István közgazdasági szaktechnikumban a kolléginák, hogy ott az alsó részen, ott milyen aerobik izé oktatásban vesznek részt, még azelőtt, hogy egyébként én Jane Fondával behatóan megismerkedtem volna a klút vagy bárminek köszönhetően, és ugye így egyszer csak így ott felejtkeztem, ugye ott felejtettem önmagamat egyébként a kerítés mellett, és lényegében ott egyébként nem volt feltétlenül fontos az a fajta fókuszált figyelem, hogy kit is nézek, elég, hogy egy segget láttam, de hogy itt igazából, az a fontos szerintem, hogy van egy személy is, és ezért mondtam ezt az egész klasszikus ilyen emberkísérletek, meg állatkísérleteket, mert tényleg ugyanaz a figyelem, és ugyanaz az érzékenység van benne, mint abban az egyébként mondjuk biológus, bármilyen kutatóban, aki mondjuk tengeri malacoknak a működését és viselkedését figyeli. Tehát pontosan ugyanaz a fajta érzékenység, és akár féltéssel vegyes, valójában egyébként ugye nyilván a célt és az eredményt elérni akaró tevékenység.
Ez ilyen elefánt emberi.
Még hozzá annál lehet. Is több szerintem, beszélve, hogy el akarja érni, hogy valamilyenné váljon.
Nem beszélve arról, hogy ez a film, és akkor visszakanyarodjunk a filmhez, hogy ez ugye Martin Scorsese kedvenc filmje többek között, szerintem a top 3-ban áll, ez így mindig.
Igen. És a Roman Polanskinál is, most már értem, miért állandó hivatkozás.
És itt került be a film művészet eszköztárába állandóra véve, az a, amiről Pali is beszélt, ez a figuráknak, a főszereplőnek a viewpointjából néz, kamera szinten is a viewpointjából, a szemén keresztül mutatni azt a világot, amiben ő az a világot, ugye, gondolom csak a taxisofőrre, ami pontosan ilyen technikával dolgozik.
Igen. Igen.
Vagy ugye a Brian De Palma eredetileg Defekt című Halál a hídon címmel forgalmazott filmjében. Hát, ugye ott is ez ezzel kezdődik, hogy a gyilkos szemszögéből, és ugye a Halál a hídonban...
Később a Halloween és a többi.
Ugye a Halál a hídonban ugye végül a hangmérnök dolgozik, az, hogy egy igazi, ugye az igazi halálsikolyt akarja hallani,
igen, és akkor végül fölveszi.
És akkor ugye a Pipping Tom című filmben meg ugye az van, hogy egy igazi halálfélelmet akar fölvenni. Igen. Ez a rendezői babérokra törő segédoperatőr. Tehát a nagy filmet akarja elkészíteni, csak hát nyilván nem tudnám megrendezni egyébként.
Hát ez a 8 mm-er van.
Ezt akartam mondani, a Peter Stormer, aki játszik a...
Igen, igen.
Igen,
az elbaltázott rendező.
Igen, azt a rendezőt, aki igen...
És amikor, aki már agonizál, még akkor is az jár a fejében, akkor is az jár a fejében, hogy hát ez sokkal vizuálisabbnak kellene elképzelni a halál élményt.
Így van, a saját halálát is képes volt.
Igen.
Menjünk az ötödik helyzetünk köz, ugye a megtörtént eseteknek, ugye, ugye eleve már az a Düsseldorf Firémnek az eset sorozatát dolgozza
fel. Eleve így, ahogy mondod, olyan, mint hogyha a Hallmark Channel-t néznénk, igen. Megtörtént esetek.
Picit izgalmasabb.
Talán szerintem a Hollywood részéről a legnevezetesebb feldolgozás, ami végül nem került be a listánkba, az 1968-as bosztoni folytogató, hogy az eset után gyakorlatilag a gyilkosság sorozata egy időben elkészíti Amerika a maga filmjét, és ebből a szempontból tanulságos az, hogy még az USA és Hollywood rögtön reflektál, ahogy a Diszávónak a folytogatás sorozatára. Ezzel szemben ugye a Szovjetunióban a Csikatiló néven elhíresült ugye Rostovi Rémnek a történetére, hát a szovjet film nem készült az esetről, sőt, még a híradóban se került bele az, hogy itt sorozatban, mi az a sorozatban, tehát összesen 54 gyilkosság.
42 áldozatot sikerült rábizonyítani, de a szakértők szerint ilyen 53-54 körül volt az áldozatok száma.
És ő maga is többet vallott be.
Igen. Most ebből egy HBO film készült 1995-ben, ugye 60-on forgatták meg részben Budapesten.
Igen, a 61 vasútállomásra, ahol Csikatiló felszedi az áldozatait, az a 61 vasútállomás.
Egy tévéfilm, de a tévéfilmből ez a legmagasabb színvonalú.
Abszolút.
Olyan szempontból, tehát azért a színészi alakítások rendben vannak benne, tehát nyilván ugye Stephen Rea, Donna Sutherland, Max von Sydow, ők mind...
Csúlya Imre.
epizodisták.
Igen.
Szervét Tibor egyébként.
Így van.
Tehát ők epizód szerepekben persze föltűnnek, de alapvetően egy jó színészi játékra előadott, szegényes, mivel AV-filmről van szó, elég szegényes vizuális eszközökkel bemutatott filmről van szó.
Ami egyébként tökéletesen passzol a korabban
szovjet állapotokhoz. Ez nincs semmi gond, tehát ez semmi gond. A történet jó, és ugye nálam szubjektív okokból is azért erősíti a hatását az, hogy ez azért viszonylag földrajzilag közel történt hozzánk, és ez azért, ennek, mint például a Csernobyl sorozat esetében, hogy vérfagyasztóbb az, hogy
nekem azt ez hat, hogy
nem csak ott, hanem ez itt is van.
Gyerekként már 90-es évek elején, de a kezembe került az 1988-as Világútlevél című könyv, amit akkor adtak ki, amikor bevezették a Világútlevelet. És egy ilyen a világ összes országába való ilyen betekintő tájékoztató, hogy a különböző országokban mi a viszony. És ez mert gyerekként is megdöbbentett engem, hogy Nyugat-Berlinnel kapcsolatban kiemelték, hogy ez a homoszexuálisok paradicsoma. A kábítószer problémákat és az AIDS helyzetet is mindenhol rögzítették, és ahogy az USA volt az egyetlen, hogy nem csak az AIDS helyzetet adták meg, hanem hogy potenciálisan mennyi vírus hordozó lehet, tehát eltúrozták a problémát, és a Szovjetunióról meg azt írták, hogy nincsen kábítószer probléma, és a Szovjetunióban nincsen AIDS. Ez volt a 88-as Magyar Világútlevél zsebkönyvben.
Hát az az ország, amely kibírt a Sztálint, mit számít egy kis kokain?
De hogy hogyan lehet nyomozni egy sorozatgyilkos után, amikor hivatalosan nem létezik ez a probléma, és a film ebből a szempontból tanulság.
Igen, ugye
ugye ez a 60-as, 70-es években történt, Szovjetunióban, ugye nálunk az 50-es években volt ugye a Martfűi rém.
Igen, az 50-es évek végén kezdődött.
Igen. Amiről szintén ugye a Sopcsics Árpád készített filmet, tehát hogy magyar verziója is van a dolognak, és tényleg tehát, hogy tehát amikor maga a rendszer, tehát maga a pusztán a rendőri munka azért akad meg, mert eljut egy olyan szintig, ami már ideológiailag problematikus. Tehát hát ugye, nem fogalmilag kizárt.
Ugye nem abból, hogy legyen egy ugye ilyen ember. Maga a nyomozás ott akad el, hogy a rendszer olyan természetű, hogy bizonyos problémáknak a létezését nem hajlandó elfogadni. Tehát nem abból indul ki, hogy mi van, hanem fölállít egy olyan virtuális világ kapcsolatos, hogy ennek szabad lennie, amagynak meg nem szabad lennie. És amikor a valóság bejön az ajtón, akkor elkezdenek egy ilyen virtuális koordinátorrendszert kialakítani, hogy hát de ez azért van, és akkor ilyenkor van az, hogy elkezdik begyűjteni a homoszexuálisokat, mert ne akkor biztos az van. És a valóság tagadása csak tovább rákosítja az egész...
Hiszen rossz alapról indulnak.
Itt egyébként azért fontos hozzátenni, hogy ugye ebben sokat segített ugye az, hogy a Tim Robb Smithnek volt ugye a 44. gyermek regénye, amiből aztán ugye készült egy film is, és az ugye visszavetített az 50-es években ezt a fajta gyerekgyilkos, sorozatgyilkos történetet, tehát a Csikatilót, mert hogy alapvetően a Csikatilóról amit tudunk, az tényleg az, hogy olyan nagyjából 78 körül kezdte el, és ugye ez nyilván azért fontos, mert a Csikatiló egyébként az előéletét tekintve mondjuk úgy, hogy jó kommunista volt, tehát hogy ő tényleg úttörő volt, rendesen tanult, igen, dolgozott, egyébként nagyon korán már impotenciában szenvedett, amit utána később most kimutattak, de ugye ez megint ez, hogy ugye miből, tehát hogy ugye honnan tudták reként, ugye annyi a probléma, hogy ő egyrészt messze kerül a szülőhelyétől az, hogy először távközlési mérnök, és aztán később lesz ugye tanár, mert elvégzi közben egyébként
a folyamatos áthelyezése, ugye különböző, ugye a tanári állásából is ugye fölmentik, mert ugye gyerekekkel...
Tehát zaklatásokat
követel, és tulajdonképpen ilyen, így dobják egyik, mint a forró sült krumplit egyik helyről a másikra.
Nagy ország, elfér?
Hát ez a klasszikus államigazgatási megoldás, igen. Hogyha valami vaj van a fején, akkor egy picit rakjuk arra, és akkor talán nem... Igen.
Tatabányára, a dologról, Anna Völgyre.
Tehát ez a bürokrata hozzáállás.
Bárhogy is vesszük egyébként a mai napig az ilyen úgynevezett integritás gondolatok arra, hogy az antikorrupciós elméletek azok így testesülnek meg. Inkább az a lényeg, hogy ezt valóban azért nem lehet nyomozni, mert igazából a távolságok miatt, illetve azért, mert alapvetően nyomszegény volt a helyszín, nem igazán lehetett összefüggéseket találni. Illetve egyébként, ami nagyon durva, az az, hogy Szovjetunióban jelent meg egyébként már a Hruscsovi érában az úgynevezett motívum nélküli ölés, ami egyébként lényegében csak úgy motívum nélküli ölés, hogy a kriminalisztikában azért jelent meg, mert valójában nem tudjuk, hogy miért ölték meg, de nyilván nem motívum nélkül történt, csak mivel akkora távolságokról beszélünk, illetve az, hogy most valakit megtaláltunk egy fészerben, és nem tudunk hozzá semmit se kapcsolni, tehát az se, hogy kik voltak a barátai, szerelme, konkrét eddigi élettársa, így motívum nélküli ölésként jó, egy ilyen külön kategóriaként szerepel.
De hát ugye az André Zsid föltalálta ezt, hogy az Axiom Gratuitet, tehát hogy egyszer csak valakit kilöknek egy vonatból, tehát ez egy avantgárd koncepció, hogy ez a motivum.
Ez egyébként nyilvánvaló, csak kérdés, hát hogy mennyien olvastak ilyen avantgárd irodalmat.
Illetve egy gyilkosság mennyiben tekintető művészetnek?
Na hát erre ezt majd mindjárt.
Erre majd a Jack Nicholson Jokerét.
Na menjünk. Negyedik helyzetünk a Parfüm 2006-ból, az egyetlen kosztümös alkotás, ami versenyzett fel a Rózsa neve, ugye Zsa-Zsa Kano filmje Umberto Eco regényéből, azt végül azért zártuk ki, mert ott Horge, hogyha csak megbérgezi a könyvnek a lapjait, de személyesen segítsenek, senkinek se adja a kezébe. Na most mi a Parfüm?
Mifai összeférhetetlenség.
Pisti, a Parfüm a te legtémább témát.
Nem akarok én monologizálni, de én azt gondolom, hogy a Parfüm szerintem az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb filmje. Egy hagyományos, a lehető legszorosabb értelmével vett klasszikus történet a magányról. Az nem is feltétlenül a sorozatgyilkos, bár ezen keresztül van bemutatva, de sokan a hatalom magányáról szól. Főleg erre, hogy miért szól erről, ez az utolsó jelenet, emlékszünk ugye a piaci jelenetre, ahol elkezdenek ugye az összegyűlt városnép elkezd szeretkezni, és egyedül ő marad egyedül ott a
korondon. Az egész az ő hatására történik.
Tehát ez a film megint csak egy kicsit azért kapcsolódik a többi sorozatgyilkos figuráz, a diszfunkcionális emberről szól. Az ember, aki nem képes szeretni, ahelyett, hogy szeretné a nőket, megöli. Tehát ugye emlékszünk a filmben arra a jelenetre, amikor az első áldozatát megöli.
Bekeresítjük a prostituált seggét, és akkor...
A barackos lányt, ott volt egy válaszútnál, hogy vagy, tehát hogyha szerette volna azt a lányt, akkor...
Megvan az esélye.
Kapott egy esélyt, tehát igen, akkor megment, akkor egy meg tudta volna menteni saját magát, de ő ehelyett megöltet, és tulajdonképpen innentől fogva egy ilyen láncreakcióként vezetett ahhoz, ami történt. De én azt gondolom, hogy a hatalom magánya az, ami miért ez a történet fontos. Hát sokáig ezt nagyon megfilmesíthetetlennek tartották ezt a történetet, de aztán Tom Tykwer bebizonyított, hogy ezt igenis meg lehet filmesíteni, és nem is akárhogy.
És azóta a Douglasba járunk.
Hát, egyik kedvenc filmemről van szó.
Ez Pistek a kedvenc filmje, akkor nekem a harmadik helyzetünk a Dario Argentónak a Mély vörös 1975-ből. Tehát Pali ajánlatára néztem meg, tehát hogy az ilyen cicis, késes filmeknek a legjobb szakértője laskapák Közép-Európában.
Tehát a telefonkönyvben is
igyekszem. Így találnak meg.
Én mondtam, hogy Giallo, nézzem meg, te a szaktévsorban ilyen...
A sárga oldalakon.
És igen, ugye a Giallo az ugye a sárgát jelenti, ugye az ilyen sárgának hívták ezeket az olcsó...
Ponyvaregényeket.
Na, vagy ebből a Dario Argento, hát kevés a rendező van, akinek a fejében olyan típusú, tegyen Michelangelo-i víziók jelentek meg, hogy miket lehet megfesteni egy gyilkosságot. Hát a mélyvörös, vagy a Profondo Rosso, az a Giallo műfajnak a csúcsa, amelyben ugye már megfognak egy ilyen félig meddig lecsúszóban lévő nemzetközi sztárt, ugye a nagyításnak a főszereplőjét.
David Hemmings.
És belerakják ebbe a történetbe, amit hát nem szeretnék egyébként lelőni, de hogy az itteni gyilkosságok olyan artisztikusak. Ez volt az a film, az első film az életemben, amikor így eltakartam a szememet, és kifakadtak be, hogy ez a Dario Argento egy beteg állat a gyilkosság elkövetési közben. Mert biztosség van arra, hogy miközben valakit vízbe folytanak, egy forró vízbe folytják bele, hogy még szét égesse az arcát is, ugye a tűzforró víz.
Igen, ugye itt... Részben koncepció volt az, hogy a halál okok, amit ugye a sorozatgyilkos elkövet, az minél természetesebb legyen. Tehát, hogy az mindennapi használati eszközök által következik be. És nyilván ennek is ugye a lehetőleg, tehát a végletekig fokozott részében. Illetve ugye itt a Luigi Cuvelier volt az operatőr, aki többek között a Nincs kettő négy nélkülnek is az operatőre volt, de itt jobban...
És az hogy a milyen szépen kapcsolódik?
Kapcsolódik, hogy hozzáteszem, hogy a Pali világított rá szintén arra, hogy a Bud Spencer Tennessee filmek, azok ilyen nagy duranásszerű filmek, tehát filmeknek a paródiái, csak mi nem láttuk legtöbbször az eredeti filmet. És a Nincs kettő négy nélkül, az egy Jello paródia, tehát az eltorzított hangú, állarcos zsaroló, az egy Jello figura.
Akiről nem lehet eldönteni, hogy most nő vagy férfi, aztán ugye nyilván a legvégén derül ki. És például a mélyvörösben is ugye a lényeg az, hogy már a legelejétől kezdve lehetett, tehát a David Hemmings látta a gyilkost, csak nem tudta, hogy tükör.
Igen, megpróbálja visszaidézni.
Igen. Hát egy ilyen nagyításos.
De közben az a bábú is, ami szét, tehát hogy az a baj, hogy annyira tele van ilyen olyan szimbólumokkal, amik szerintem igazából attól borzongató, tehát hogy attól, hogy egyébként igen, úgy szimbolikus igen. lenni.
Így van.
Közbevetett ilyen, mint ilyen közjátékok igen. vannak benne, tényleg az Antal korszakra utalok ezzel. Tehát, hogy így egyszerűen de hogy annál jobb.
Csapogunk.
Ugye a Goblin nevű olasz progrok.
Claudio Simonetti. Igen,
a zeneszerző. Banda írt hozzá egy idegtép, fantasztikus szintetizátor zenét, és egy időként ugye megszakítják a történetet, visszautalások, ugye az előtörténetre,
igen.
amik utólag kiderül, hogy ezek nyomokkal a gyilkos személyre vonatkozólag. Mi csak az ennyit láttunk, hogy széttört gyerekjátékokat látunk valahol, egy kis vértócsát.
És így egy picit olyan, mintha maga a néző nyomozna, vagy legalábbis van az embernek egy olyan érzése, hogy
az közelebb hozza a nyomozást, igen.
Igen, tehát hogy azzal, hogy ez ennek az egész töredéke, vagy töredezettségét, mint hogyha egyébként neked magadnak kéne így befogadóilag értelmezni. Szóval, hogy ennek vagy legalábbis én mondjuk pont emiatt a műsor miatt néztem meg, és én megmondom őszintén, itt a Sikollyal szemben, na itt én is éreztem azt, hogy fészkelődöm. Tehát, hogy pont ugyanazt éreztem, mint amikor gyerekként azt mondták, hogy tényleg, hát a Sam mondta, most meg fogja csókolni ott tényleg a jokit, és hogy az akkor olyan fészkelődős volt nyilván kisgyerekként, mert ugye én egy rendes keresztény családban nőttem föl, de hogy itt tényleg ugyanúgy megvan ez a megvan, ugye ez még volt, de hogy itt is megvan, tehát hogy itt működik szerintem az a fajta suspense, és az a fajta ilyen hatásmechanizmus, amiben tényleg olyan, mint hogy igazából csak szimbólumokkal dolgozik.
És ezt a filmet, tehát ez is a Dario Argento korai filmeit, vagy a kedvenc Argento filmeit kétszer érdemes megnézni, mert hogy utólag kiderül, hogy tényleg mindent elhelyezett a Pali nyomot a filmben, és csak utólag áll össze egyébként a
kép. Nekem például emiatt jutott eszembe, erről a filmről jutott eszembe az, hogy egyébként a Fekete Dália, amiről most ugye nyilván érthető okokból nem beszélünk, de hogy a George Hodel, akit ugye mint orvost az egyik legvalószínűbb gyanúsítottnak tartottak, és
hogy James Ellroyról beszélünk?
A James Ellroy, igen, de hogy ugye ott a George Hodel, ugye annak a fia egyébként, aztán a Steve Hodel egyébként, ugye ő rendőrnyomozó lesz, és a George Hodel egyébként szürrealista festményeknek a megszállottja egyébként, és itt is egy olyan érzésem van, hogy mintha itt valami többlet jelentést akarna adni, de hát ez majd a befogadó.
Menjünk a másik helyzetünkhöz. A Bárányok hallgatnak 1991-ből Jonathan Demme nevű rendező. Másik filmje a Philadelphia, ezekből csak a C-kategóriás filmeket rendezik.
Ezt vissza kell, hogy utasítsam. Nagyon jelentős rendező, majd máskor.
Kalambó részt is rendezett, gyerekek.
A Mandzsűrjel előtt inkább azt felejtsük.
Annyira szidíjazott filmje a horror, vagy a sorozatgyilkos műfajnak nincsen, mint a Bárányok hallgatnak. Miért lett ez akkora
dolgás? Az egyik legrejtélyesebb okokból díjazott film. Tehát az, hogy Anthony Hopkins ezt a díjat megértem, az vitán felül áll, de az, hogy ő rajta kívül egy ilyen vacak, egy ilyen Shenrian módon összeállított sztoriból, hogy tudtak egy ekkora sikerfilm, ez megint a rendező bravúja, mert ez egy vacak sztori, mester ilyen megrendezve.
Maga
a sorozatgyilkos adás van, a maga sorozatgyilkos személye az egy olyan paródiába hajlóan túlhúzott ilyen
ja, a Monknak a rendőrtársa.
Ilyen állatorvosi ló az egész.
Egy ilyen kretén, tehát fogtak minden, mindenféle negatív emberi tulajdonságot, egy pici náci legyen, egy picit ilyen szexuális zavarai legyenek, és ezeket mind összegyúrták, gyerek, ilyen büdös fasírként egy személybe, és megkaptuk ezt a sorozatgyilkost.
Vagy Ted Levine. De igen, most lebukott a Pisti, hogy nem reált be rendesen a régen könyvtárban, mert ne haragudjatok, srácok. Tényleg, hát most legyünk őszinték. Hát a John Hinckley, aki ugye rálőtt erre a gyönyörű férfire, egyébként ő ugye szintén obszesszálva volt Jodie Foster által. Tehát Jodie Foster ugye a taxisofőr után, érted, egy ilyen esetlen kis, nem is tudom, ága, bogát, vesztett kis madárkaként bemegy egy ilyen Anthony Hopkins karakterű figurinóhoz. Hát nyilván eleve azok, akik hozzám bejártak a videótékába 98 és 2002 között, és nem fogyasztottak csavarlazítót, azok mind rá voltak feszülve, és érezték, hogy ott valamit meg kell oldani helyzetileg. Tehát, hogy szerintem egyébként a legbetegebb gondolatok jelentek meg, még valószínűleg Gregory Pecknek a fejében is, aki egyébként mindannyiunknak ugye az az Atticus Finch-e, de hát nyilván ő is szerintem behúzta azt a jelölést, hogy kapjon Oscart.
Menjük az első helyzetükhöz. Sokak sorozatgyilkos műfajt, ugye a koronát a David Fincher tette fel 1995-ben a hetedikkel, ami a második filmje, de az első igazi szerzői filmje, amit igazán el akart.
Igen, tehát a Finchernek szerintem ez a Hollywood történetében Hollywood történetében egy olyan kegyelmi állapotban, olyan kegyelmi pillanatban jött létre, amikor tulajdonképpen az 1995-ös év az egy olyan aranymetszés volt a filmművészetben. Havonta jöttek ki a 4-5-6 darab mesterművek, amik azóta is viszonyítási alapkép többek között. Tehát egy olyan közegben született meg, amikor megszülethetett, amikor a korszak nagy filmei meg általában megszülethetett abban az évben.
És részben ugye a Bárányok hallgatnak miatt is mehetett át a hollywoodi stúdiórendszeren egy sorozatgyilkos film.
Én ezzel csodálkozom, hogy ez volt egy ilyen pillanat, amikor ezek a filmek ezek át tudtak menni, ezek a radikálisan szerzői filmek egy hollywoodi rendszeren.
92. február végén az Oscar-díj kiosztások után minden stúdió sorozatgyilkos filmet akart csinálni.
Hát igen, ugye aztán ezután Morgan Freeman is úgy járt, mint szegény Christopher Lambert a Hegylakó után, hogy igen. Nem akart lerohadni róla a barlókabát. Jött a gyűjtő, meg a pókhálójában, tehát mindig nyomozni.
Hát ahogy a film végén, mondta, hogy itt maradok a közelben. Itt lesz a közelben, és tényleg ott maradt a közelben. Tényleg ott maradt a közelben. De egyébként a viccet félretéve, egy valami nagyon fontos, srácok, akkor, amikor ugye meghívja sörözni, és amikor Brad Pitt-tel beszélgetnek, és ugye van egy olyan mondat, hogy azt akarod, hogy megtaláld az ördögöt, és azt hiszed, hogyha megtaláljuk John Doe-t, akkor leveszed, és ott lesz az ördög, de nem. Ő is csak egy ember. És akkor azt mondja, hogy de nem, én boldog leszek, mert el fogom érni. És azt mondja, nem lehetsz ennyire naív.
Igen,
a hétköznapi, a mindennapi
meg ez a
bűnözésről van
meg ez a szituáció is, meg az egész film is, ez a pessimizmusnak az igazolása.
Így van.
Megint csak eszembe állítok a hollywoodi rendszerrel, ahol lényegében el is hangzik, hogy itt nem lesz happy end.
Igen, így van. És ugye mit is mondanak neki egyébként az afros spanyai ugye a könyvtárban, hogy smiley, hiányozni fogunk neked. És uraim, itt van ez a sok kultúra, ez a sok tudás, és maguk Ricsine verik a blattot. És erre ugye benyomja Bach a levegő szonátáját, amire ugye azóta is ez az egyetlen, amit így a felső középosztályból el tudok lesni. De hogy tényleg, tehát hogy az egy gyönyörű momentuma annak egyébként, hogy tényleg ez a magáért való tudás. Tehát hogy nem valami funkcionális,
A történet, és maga nagyon szép a Dante allegória, hogy két férfi elindul a pokolba, hogy közelről szemére vegy a szenvedőket.
Így van, hát
egy mester és egy, aki kézen fogja tanítványát, és viszi egy ilyen rendszeren. Hát ezt a Washington Post hasábjain jelent meg először, de én ezt tisztelettel átvettem.
Hát én csak a Népszabadságot olvastam ebben az időszakban, ha a Blik nem jelent meg.
Tehát ugye a film filmben ugye végig esik a nap hat nap. Esik
egy az eső. Elhangzott, hogy megint, hogy csak úgy visszakössek a Fritz Lang filmre, hogy itt is ugye névtelen a nagyvárosban
játszott. Ugye hangsúlyozott a névtelen az elkövető, tehát ugye a John Doe az...
Tehát, hogy ilyen hatása van Fritz Langnek többek között.
Meg eleve az, ahogy elkezdődik a film. Tehát nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, ugye úgy kezdődik, hogy nem veszük észre, hogy elkezdődik, mert hirtelen csak azt látjuk, hogy szösszöl a Morgan Freeman ott a ruháival, amik ugye ki vannak készítve, és közben berakja a mosatlan edényt, és ahogy elkezdenek a csörömpölő hangok, tehát hogy az egész reggel elindul, és lényegében ő tényleg az a
meg az a világ, tehát az, meg az a világ olyan, mintha, hogy, tehát olyan, mintha, tehát nincs, nem látod soha napfényt, tehát olyan, mintha végig ilyen neoncső világítana a város fölött végig.
Igen.
Tehát olyan hangulata van. De, meg hát ugye itt látjuk először a Fincher zöldet, ami azóta is, tehát ez a...
Részben Darius Kondzsi keveréke.
Világos, tehát nem tudja, azóta maradt Kondzsi az operatőre, de,
hát
de a zöld az maradt Fincher.
Igen. És akkor itt emlékezzük meg, köszönjük meg Dékány Lászlónak a tevékenységet, aki nem tudott itt lenni, de 18 spirálfüzetet írt össze a mai adás témájában.
Szegény dolgozik, ezért meg kell neki köszönnünk, és mondjuk meg neki, hogy szép ez a világ, Laci, és érdemes harcolni érte. A második felével remélünk egyetért.
Azért sikerült egy kis optimizmus belecsöpögtetni a végére.
Szerintem nagyon
jó. Mint a filmnek. A filmnek.
Igen. Egyébként ez a producerek kérésére.
Világos, hogy ez bele kellett volna.
Fincher magától nem tette volna.
De ez szerencsére azért ez az, ami a vállalható kompromisszum.
Igen.
Köszönjük szépen. Ez volt a régen minden jobb.
Köszönjük
volt. Szépen. Köszönjük szépen.